útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Még magasabb fokozatra kapcsolt a demokratikus koalíció a határon túli magyarok elleni gyűlöletkeltésében azzal, hogy vérlázító hazugsággal hergelnek a külhoniak ellen, és petícióban követelik a szavazati joguk elvételét. Hangsúlyozta Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a közösségi oldalra feltöltött videónyilatkozatában. Innen is üzenjük: nincs A és B típusú magyar állampolgár, csak egy magyar állampolgárság van, és aki magyar állampolgár, az beleszólhat a nemzetközös ügyeibe, mondta, mint rámutatott. Teljesen abszurd választási csalásnak nevezni egy olyan gyakorlatot, amely teljes összhangban van az európai jogrenddel. Az a gyűlöletkeltés pedig, amit a hazugságokon és csúsztatásokon túl a külhoniak ellen szítanak Dobrev Kláráik, egyenesen gyomorforgató és elfogadhatatlan, fűzte hozzá Nacsa Lőrinc. Kísérleti jelleggel 8 helyen indít programot az élhetőbb településekért az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság. Jelentette be Révész Máriusz államtitkár Edelényben a témában tartott konferencián. Az élhetőbb településekért a Kék Zónák alapján elnevezésű fórumsorozat első állomásán az Aktív Magyarországért felelős államtitkár a távirati irodának elmondta. Céljuk, hogy javítsanak a településeken élők egészségi és mentális állapotán. Ennek érdekében összekapcsolnak már meglévő programokat. Edelény mellett Békés, Dabas, Dunakeszi, Etyek, Karcag, Kozármisleny és Tata csatlakozik a kezdeményezéshez. Hangsúlyozta, minden résztvevő városnak vannak olyan erősségei, amelyek miatt felkérték őket a csatlakozásra a programhoz. Az államtitkár elmondta, a program nem jelent új forrásokat, hiszen a már meglévő kezdeményezések összehangolását célozza. Demeter Zoltán, a térség fideszes országgyűlési képviselője a konferencián kiemelte. Az Edelényben megvalósult és tervezett sport és közösségi fejlesztések lehetőséget adnak arra, hogy a helyiek aktív, egymásra figyelő közösségekben éljenek. A program szemlélete egyszerre erősíti a testi egészséget és a lelki jólétet, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a térségben élők ne csak hosszabb, hanem minőségibb életet élhessenek, tette hozzá. Fischer Ferdinánd polgármester arról beszélt, bár a város hátrányos helyzetű térségben van, erős közösségi hagyományokkal, aktív civil élettel és egyre bővülő sportinfrastruktúrával rendelkezik. Ez jó alapot ad a program megvalósításához, ami évtizedekre meghatározhatja Edelény jövőjét, mondta. Több millió családhoz érkezik a napokban magasabb fizetés a januári bérek utalásával. Hívta fel a figyelmet a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, a minimálbéremelés, a közszféra béremelése, családi adókedvezmények emelése és további adómentességek is hatályba léptek. Emlékeztetett arra, hogy a kormány 2x50%-kal emelte meg, azaz megduplázta a családi adókedvezményt. Tavaly július 1-jével, illetve az idén január 1-jével. Közölte azt is, a 3 gyermekes édesanyáknak tavaly novembertől, a 40 év alatti 2 gyermekes édesanyáknak pedig 2026 évelejétől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Reális ambíció, hogy kívül tartsuk Magyarországot a háborún, ne vegyünk részt azokban a lépésekben, amelyek Európát minden nap közelebb viszik a háborúhoz, és ne engedjük, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába, mondta a miniszterelnök a nemzeti petíció fontosságát hangsúlyozva a Kossuth Rádió műsorában, kiemelte. Csak a nemzeti kormány tud biztonságot adni Magyarországnak. Orbán Viktor közölte, ki kell maradnunk a háborúból, ehhez pedig nemeket kell mondani, és a konfliktust kell vállalni Brüsszellel. Elmondta, nem vállalkozhat arra, hogy több mint 20 többségében nálunk nagyobb európai országot legyűrjön egy vitában, és érvényt szerezzen a magyar akaratnak. Persze dolgozok azon, hogy az európai emberek fellázadjanak a háborúval szemben, és egyre inkább a béke oldalára álljanak, fogalmazott. Végül az időjárásról. Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű. Elszórtan, de inkább a délnyugati és északkeleti megyékben várható kisebb eső, zápor. Másutt inkább csak elvétve eshet. Az északnyugati-nyugati szél kevés helyen élénkülhet meg. A hőmérséklet szombaton 5 és 11 fok között alakul. Híreket hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban folytatjuk Kázsmér Veronikával, a görögkatolikus kurzió világi elnökével készült beszélgetésünket, és meghallgathatnak egy prédikációt Nyírpazonyból. A következő kurziós lelki gyakorlata a férfiaknak február 12-én, míg a nőknek február 26-án kezdődik Mária Pócson, amelyre a szervezők felekezettől függetlenül minden érdeklődőt szeretettel várnak. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője, Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien.
Maga a rektor, amint a testvéred lesz legközelebb, az mit is takar ez a kifejezés?
Hát ő viszi a hátán a kurziót. mert hát ez egy civil buli gyakorlatilag, de nem tudunk a papok nélkül létezni, de ők a vendégek ebben a történetben, mert hogy a civilek szervezik meg, a rektor szervezi meg a kurziót, ennek a három napnak mindenfajta vetületében ő az, aki lefoglalja a szállást, aki karbantartja a jelentkezők listáját, aki mindenre ügyel, eleve ő az, aki papot hív. Tehát ő hívja meg a papokat, nem is papot, mert papokat, kettőt vagy hármat, attól függ, hogy mekkora a jelentkezők létszáma. Tehát mindenféle fajta felelősség a rektornak a vállán nyugszik. Tehát neki nagyon sok hónapokkal előtte nagyon sok dolga van egy-egy kurzióval.
Ugye a papok is csak úgy lehetnek kurzilósok, hogyha elvégzik a kurzilót.
Igen, ez feltétele annak, hogy ők ott munkatársként részt vegyenek a kurzión.
Most volt nyáron a 25 éves évfordulója a kurzilónak, a görögkatolikus kurzilónak. Hogyan zajlott az esemény?
Hát remélem, hogy mindenkinek a kedvére valóan zajlott. Mária Pócson voltunk természetesen. Én nagyon abba az irányba szerettem volna ezt az egészet vezetni, hogy valamilyen szinten hálát adjunk a Jóistennek azért, hogy itt vagyunk, meg vagyunk mindenféle hányattatás ellenére, mert azért voltak mély pontok, itt Covidot említem, sok mindenféle. Tehát az ördög nem szereti a kurziót, ezt én ennyi idő alatt vastagon megtapasztaltam. Tehát annyi mindent rak keresztbe az ember lába elé, hogy megbotoljon, elessen, és lehetőleg fel se álljon, hogy én ezt is ünnepeltem ebben, hogy ennek ellenére itt vagyunk, és nagyon fontosnak tartottam azt, hogy a pionírokat ünnepeljük egy kicsit. Tehát azokat az embereket, akik elindították, akiknek volt arra türelmük, idejük, energiájuk, hogy az elején nyilván milliónyi kudarc érte őket, és nem adták föl. Tehát vitték tovább a kurziót, ha nem most, akkor máskor, de felálltak, és szervezték, és szervezték, és szervezték, és ugye az első két rektorunk volt Kovácsné Terike, meg Vereb Géza, ők már görög katolikusként, na de volt nekünk egy Gíjén elemérünk a római testvérektől, meg Fabó Kildikó a lányok részéről, szintén a rómaiaktól, akiknek talán még nehezebb dolguk volt, mint a helybélieknek, mert nekik Budapestről kellett átjárni, és ők voltak valóban az elsők, akik az első női, illetve férfi kurziót megszervezték, és én nekik szerettem volna kifejezni a közösségünk háláját, őket is meghívtam. És hát ugye Polgári atya és Grunda atya, a két szerintem fogaskerék volt, és akár még egymáshoz is lehetett őket illeszteni ebben a történetet. Ők is lelkesen és nem meghátrálva a kudarcoktól, mert azért Keresztes Szilárd püspök atya nem lehetett azt mondani, hogy nagyon lelkesedett volna a kurzióért, itt görög berkeken belül, de hát azt mondta, hogy csináljuk. És aztán nem tudom, már valamelyik atya mondta püspök atyának, hogy atya, püspök atya, ha a Szentlélek ezt éltetni akarja, működtetni akarja, akkor fogja is. Ha nem, akkor mi vagyunk mi emberek, hogy itt döntsünk, hogy most legyen, ne legyen. Akkor az, ha a Szentlélek őket nem támogatja, akkor itt úgyse lesz semmi, vagy legalábbis egy idő után ez el fog halni, és nem fog lábra kapni. És úgy tűnik, a Szentlélek akart minket görög berkeken belül is, mert azért a 25 éves évfordulónkat megünnepeltük tavaly, és most már mint három püspökünk úgy gondolja, hogy igen, kell ez a görög katolikus egyházon belül, és az ő jóváhagyásukkal működünk.
A személyek kaptak egy jelképes ajándékot, egy háromlábú széket. Ennek mi volt a szimbolikája?
Hát a háromlábú szék az azért egy csoda, mert ezen a három lábon abszolút stabilan áll, ül. Illetve ő áll, mi megülünk rajta. De ha egy lába is hiányzik, akkor felborul, akkor viszont nagyon borulékonyá válik. És a kurzión olyan tanítást kapnak a jelöltek, ami pont ennek a Schuster-széknek a három lába lehet. Tulajdonképpen azt a tanítást szimbolizálja, amit a kurzión a jelöltek kapnak. Ugye a tanulás, folyamatosan tanulnunk kell, a jámborság, ugye a hittel megélt élet, és az apostolság, ugye a cselekvés, hogy ne tartsd meg magadnak, add tovább, szólíts meg embereket, próbálj apostolkodni.
Említetted az ördögöt, és ezt én is éreztem, hogy ahogy közeledett a kurzíró, mikor rábólintottam előtte 2 hónappal, akkor még olyan könnyebb volt, de amikor közeledett a kurzíró, akkor már minden bajom volt, mint hogyha a fogamat húzták volna, és még kaptam egy németországi szülinapi meghívót is, ami minden álmom lett volna, hogy eljussak, és olyan mérges voltam a kurzílóra, és édesapámiknál Pazonyba leraktam a családot, és mondtam, hogy a kiskaput majd hagyja nyitva, hogy haza tudjak szökni, meg még Mária Pócson a öcsémnek a nagybátyát is talomba hagytam, hogy ott majd én oda el tudok jutni, és közben pedig egy hatalmas nagy élmény volt már az első óráktól kezdve is, de valahogy az emberben benne van a félelem, és szerintem ezt a félelmet az ördög generálja.
Biztos vagyok benne, sokan jönnek el ilyen lelkülettel a kurzióra. Én rektorként ugye csütörtökön este vacsora után körbeülünk a nagyterembe, és köszöntöm a résztvevőket, és gyakorlatilag meg tudom mondani, hogy ki az, aki úgy jött, hogy akart és nagyon szeretett volna, és ki az, akit egy kis erővel nyomtak be, hogy erj már, mert jó lesz, hidd el, jó lesz, de ő maga ezt nem tudja még elhinni, mert mint egy csukott kagyló ül a széken, és látszik a szemén, hogy ettől a lelkületől szinte fel se fogja azt, amit én mondok, és próbálom oldani venni a feszültséget, próbálok mesélni a kurzót, elmondom, hogy nagyjából itt senkinek nem fogjuk a vérét venni, meg egyáltalán.
Semmi szektás dolog nincs.
Se a világon, se a pápa áldásával tesszük mindezt, amit teszünk, úgyhogy nem semmiképpen, és igen, kell egy kis idő, míg ez elér az emberekhez, de sokan fontolgatták már az első éjszaka, hogy akkor mennek haza. Tehát ha tudtak volna, haza mennek, mert egy kicsit megijeszti őket, mert nem mi is másolunk, tehát úgy az első este már ott egy lelki gyakorlatos része, belecsapunk a lecsóba. Tehát egy kis önismeret, egy kis nézd magadba, picit hagyd kinn a külvilág zaját, csendesedj el, halld meg, hogy mit akar tőled a jó Isten. Tehát ez sok embert megrémít, mert eddig még nem volt ilyen szituációban. Mert a rádióban is szól, a kocsiba is szól, a konyhában, minden nézem, hazamegyek, azonnal bekapcsolom, telefon, tehát zaj van körülöttünk, és bennünk is. És most ezt lecsendesíteni, ez olyan furcsa a mai embernek. De ha ezen túljutunk, akkor lám a te példád is mit mutat, hogy tényleg életre szóló élményt lehet így szerezni. Mindig azt szoktam mondani, hogy egyrészt tartsuk be a szabályokat, mert a szabályok értünk vannak. Tehát ezek azért kipróbált dolgok, bízzanak annyira bennem is, meg abba is, aki őt ide küldte, hogy jót akarunk. De ahhoz, hogy ez a jó megszülessen, ezért tenni kell. És ezek azok a dolgok, amiket meg kell tenni. Hogy érjen oda a lelkünk is, ne csak mi testileg. És igen, az ördög ebben nagyon sokat tud ellen dolgozni.
Volt egy édesanyja, aki elvégezte, aztán pedig a 30 év körüli fiát elküldte, és ő nagyon nyögvenyelősen jött, és tényleg a kaput nézte folyamatosan, hogy mikor tud megszökni. És ahogy telt az idő, teljesen átformálódott, vagy pedig egy teljesen introvertált informatikus, és a végére annyira kinyílt, és olyan jó gondolatai lettek, hogy ez egy csoda, tényleg ezt nem lehet mással magyarázni. Meg ami még számomra nagyon pozitív, hogy ott van a kamionsofőr, ott van az ügyvéd, és ott van a riporter, annyi fajta ember jön össze, és mégis egy közösségbe kerülnek.
Igen, tehát itt nincs intellektusbéli szintekhez kötve a barátság. Itt mindenki, tehát ugye asztaltársaságok alakulnak mindjárt az első nap, és az asztaltársaság a hét végére az a tűzön átmenne egymásért. Tehát tudom, hogy tudja a titkaimat, mert rámertem bízni, mert tudom, hogy nem fogja továbbadni, és ez az őszinteség, és szerintem Krisztus Jézussal való találkozás, mert tudom, hogy ő is ott van az asztalnál. Tehát ez olyan mélyen összekapcsolja azokat az embereket, akik a világba elszaladnának egymás mellett, vagy talán egymás elől is, és itt viszont barátokká tudnak válni. Tehát itt ehhez szerintem az emberek kevesek. Ehhez kell a Szentlélek, és kell a Jézus barátsága is, úgy gondolom.
Talán 100-200 emberrel a a nők vezetnek, ők tudatosabbak a kurzéló elvégzésében, ez miért lehet?
Hát talán a női lelkület valami miatt, nem tudom, könnyebben kaphatók arra, hogy eljöjjenek erre a 3 napra. Igen, azt hiszem. Emögött olyan nagy dolgot én nem sejtek. Van egyfajta törekvés azért, hogy az egyensúly meglegyen, mert hogyha nincs férfi kurzió, nem sikerül valamilyen oknál fogva megtartani, akkor nem tartunk nőit sem. Vagy legalábbis tavasszal semmiképpen, mert tavasszal ugye a fiúk mennek előbb, és utána a lányok. Ősszel viszont, mert hogy ősszel a mi területünkön, ahonnan mi merítjük a jelöltjeinket, általában mezőgazdaságból élő emberek, és nem akarjuk azt, hogy a meghívás az legyen a válasz, hogy még dolgom van a földön, úgyhogy ezért ősszel inkább a lányokat hívjuk előbb össze, és utóbb a fiúkat, amikor már tudjuk, hogy a fagy, az idő már bekergette őket a földekről, tehát ez nem lett kifogás, hogy jöjjenek. Ott már előfordult az, hogy a fiúké elmaradt, és előzőleg a lányoké meg lett tartva, de mondom, törekszünk arra, hogy az egyensúly meglegyen valamilyen szinten, hogy a fiúk-lányok nagyjából egyforma arányban legyenek.
Akkor most mutasd már be, ha elkövetkezendő 2 kurzírót, mind a férfit, mind a nőit, kik lesznek a papok?
Jó, tehát a fiúké az február 12-től 15-éig lesz, és Izrok Gábor lesz a rektor, és neki a segítői, a papok pedig Grunda János atya, Kicsák János atya, és Halinda Gyula atya. Tehát ott 3 atyával fognak neki a kurziónak. Még vannak szabad helyek, aki esetleg úgy gondolja, hogy szeretne részt venni, akkor még tud jelentkezni. A Mária Pócsi kurzió honlapján lehet letölteni jelentkezési lapot, és azt az ott megadott címekre elküldve lehet még jelentkezni. A lányoké február 26-án kezdődik, és március 1-én ér véget. Ott Barváni Ági lesz a Edelényből a rektor, és Lipcsák atya biztos, hogy ott lesz papként. A továbbiakat még szervezi Ági, hogy kik lesznek azok, akik részt vesznek papként a kurzióban. Csütörtökön 6-ra várunk mindenkit szeretettel a Mária Pócsi kurzió zarándokházába. Ott egy vacsorával kezdünk, és minden továbbit a rektor majd el fog mondani, hogy hogy alakul a program. Az fontos, hogy aki vállalja a részvételt, az úgy számoljon vele, hogy csütörtök délutántól vasárnap délután 5-ig stabil elfoglaltsága lesz, tehát kb. 5 óra után indulhat haza a csapat.
Kásmér Veronikának, a Mária Pócsi görögkatolikus kurziló világi elnökének nagyon köszönöm, hogy bemutatta a görögkatolikus kurziló lényegét, és Isten áldását kérem további hivatására.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, most Nyírpazonyba látogatunk, ahol vasárnap Mosolygó Marcell, görögkatolikus atya a tékozló fiú példabeszédéről elmélkedett.
A fiú börtönnek érzi azt a törvényt, amit a szülői házban
be kellett tartania, és szeretne belőle kiszabadulni, elmenni jó messzire. És ahogyan Káinról van írva, hogy elment messzire, hát ő is elment messzire, idegen földre, és amíg volt az atya vagyonából, addig eltékozolt, és utána magába maradt, és elszegődött egy pogányhoz. A zsidók szemében a disznók tisztátalan állatok voltak. Azok, akik a disznókat őrizték, a disznópásztorok, a társadalom legalján élő emberek. És ő ebben a jézusi példabeszédben a társadalom legaljára süllyedt. Ma úgy mondanánk, hogy a kábítószeres, a hajléktalan, a kitaszított, aki senkinek sem kell, akinek ráütnek a kezére, amikor a moslékból ki akar venni valamit, hogy az éhségét csillapítsa. És akkor megfogalmazódik benne minden bűnbánó embernek a gondolata, hogy vétkeztem az ég ellen és apám ellen. Már nem vagyok arra méltó, hogy fiának fogadjon, elmegyek hozzám, mert nálam még a szolgának is jobb dolga van, mint nekem. És elmegy, ez a második találkozás, amiről beszélni szeretnék, amelyre az apa nagyon vár. Az ajtóban áll és várja. És nagyon érdekes, azt a kifejezést használja Lukács evangélista szerint az Úr Jézus, hogy eléje szalad. Az öreg emberek nem szoktak szaladni. És ő mégis szalad, mert nagyon várta a fiát haza. És elkezdi a mondókáját mondani a mindent eltékozló fiú, de nem engedi, hanem szól a szolgáknak, hogy ugyanolyan megbecsülésben legyen része, mint korábban volt. Húzzanak gyűrűt az ujjára, sarut a lábára, és a rajta lévő köpeny pedig a vállára teszi. Ti is ismeritek Szabó Sanyi atyát, aki a szomszédos Oroson lakik, és 60. papászentelésének évfordulójára, amikor emléklapot kiadott, akkor Rubensnek a tékozoló fiú találkozása apjával című képet ajándékozta mindenkinek a mise végén. Rubens halála előtt néhány hónappal festette ezt a képet, és az apát vaknak ábrázolja. Az apa csak tapogatja a fiát, nem látja, hogy hogy lesoványodott, nem látja, hogy milyen nyomorúságos tépet ruhája van, nem látja rajta a sebeket, csak azt látja, hogy előtte térdepel, és magához öleli. A mennyei atya így szeret bennünket, így vár, így akar magához ölelni. És ennél az evangéliumi szakasznál nincsen vigasztaló belbeszélés. És különösen a történetnek a befejezése, amit az Úr Jézus fontosnak, épp úgy fontosnak tartott, mint a fiatal embernek, a fiatalabb testvérnek a történetét, hogy az apa kiment a lakomáról, és találkozott a irigykedő fiával, a nagyobbal, aki sokat dolgozott. Aki bár fizikailag közel volt hozzá, mert naponta együtt dolgoztak, és egy olyan mondatot mond, ami kellene, hogy a szívünket reménységgel töltse el. A fia panaszkodik, hogy még arra sem voltam méltó, hogy egy gödőjét adjál, hogy a barátaimmal eltöltessem, és az atya, mint hogyha megsimogatná ennek a lázadozó fiúnak a homlokát, és azt mondaná neki, hogy fiam, hát minden nem a tiéd. Hát te nem tudod, hogy mennyire szeretlek. Úgy élsz itt mellettem, mint valami idegen. Mindenem a tiéd. Illet, hogy örüljünk, mert a te testvéred meghalt, de föltámadt, elveszett, de megkerült. Mert a fiú úgy beszélt a öcséről, hogy ez a te fiad. Ez, aki a vagyonodat parázna nőkre tékozolta, de aki nem semmibe vette Mózes törvényeit, aki nem a szerint élt, ahogyan mi ezt a családban szoktuk, ahogyan mi ezt értéknek tartjuk. Tehát lenézte azt, amit, amit mi képviselünk, és te most visszafogadod, és ünnepséget tartasz, és még a hizlalt borjút is levágattad. Annyira átjárta ennek a történetnek a üzenete a kereszténységet, hogy amikor aranyszájú Szent János a húsvéti prédikációját mondta, akkor úgy beszélt róla, és a Pászka szenteléskor is fogjuk mondani, hogy a fiú megölése, a fiú hazaérkezésekor a hizlat borjút leöletni parancsoltál. Tehát, minthogyha ez egy történelmi esemény lett volna, úgy utalt erre az eseményre, pedig azért, mert azt fejezi ki, hogy az Isten irgalmának nincs határa. Az Istennel való találkozás az egész valónkat átalakítja. És minden gyertyaszenteléskor, amikor egy kis aprócska kis halmányon világító gyertyát égetünk otthon vagy az Isten házába, akkor mindig azt valljuk meg, hogy él az én lelkem, és a legnagyobb érték az életemben, hogy az Istenhez tartozom, hogy az Istené vagyok. Nincsen olyan mélység, amiből az Isten kegyelméből ne lehetne fölállni. Csak az legyen a legfontosabb, hogy milyen az élő kapcsolatom az Istennel, és becsüljem meg a találkozási lehetőségeket. Mint ahogy karácsony előtt vártátok, hogy mikor lesz már, mikor jön el az ünnep, mikor jön el, mikor születik meg Jézus, ugyanígy várjátok a szent áldozást, a Jézussal való találkozást. Minden alkalom, amikor a szent áldozáshoz járulunk, akkor az Úr Jézus egy kicsit kóstolót ad abból az örömből, amit a Simeon érzett ezen a napon. Kóstolót ad abból az örömből, amit a fiatalabb testvér érezhetett, amikor könnyes arccal az édesapja előtt leborult. És abból a nagyon jó, hogy nem fejeződik be ez a történet. Nem tudjuk, hogy most bemente a idősebb testvér a sátorba, hallgatott-e az apára, vagy sem. Mert nem, sajnos nem a szűzanyára, nem is csak a tékozoló fiúra, hanem leginkább az idősebb testvérhez hasonlítok. Aki mindig törekedett, mindig teljesen betartani a törvényt és kedvében járni a mennyei atyának, de vajon mindig nem félelemből tettem ezt? Mert az igazi szolgálat, az igazi Isten dicsőítés a szabadon történik, jókedvel, derűsen, bizakodva. Ahogyan az öreg Annáról, aki már 80 éve él a templomban, özvegyen, és várta az Isten ígéretének beteljesülését, és imádkozott. Tehát az öregek, akik hűségesek is, Isten szemében igazul törekednek élni, mindnyájunk számára példát mutatnak. Befejezésül, hagyd mondjam el, hogy végig gondoltam, hogy kik azok az öregek, akiknek leginkább sokat köszönhetek, és a nagyszüleimen kívül egy pannonhalmi tanárom jut eszembe, aki, amikor azt mondtam, hogy én nem tartom magamat alkalmasnak arra, hogy kiálljak az emberek elé prédikálni. Söveges Dávidnak hívták, magyar és hittan tanított, és 56-ban az övé volt az az osztály, illetve 57. október 23-án, akik ünneplőbe öltöztek, és ezért a Andrássy út 60-ban három körmét levették, úgy megkínozták ezt a bencés atyát, és ő azt mondta nekem, hogy Marcikám, lehet, hogy dadogva beszélsz, lehet, hogy nem tökéletes, amit mondasz, de az ember az egyéniségével sugároz. És én látom az osztályban, hogy te belőled jó pap lesz. Annyira jól esett ez a vigasztaló szó, mint ahogy jól esett a tékozoló fiúnak, amikor az apja magához ölelte. Mindnyájunk életében vannak olyan idősek, akiknek föl tudunk nézni, akiknek a szava mélyen belénk ivódik. Legyünk értük is hálásak. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk Kázsmér Veronikával, a görögkatolikus kurzió világjelnökével készült beszélgetésünket, és egy prédikációt hallottak Nyírpazonyból. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Így szól Mikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok. Ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora. Itt, a Szent István Rádióban. Alig pár hónapja nyerte el az Aranypálva nagydíjat, 2025. október 11-én pedig szintén elismerték tehetségét és munkáját az Egyetem Énekzene és Történelem osztatlan tanárképzés szakos harmadéves hallgatójának. Bodnár Cecília Dabason a Kóta által szervezett énekversenyen Olsvai díjat kapott. Ennek kapcsán beszélgettünk vele a népzene szeretetéről és a jövőbeli terveiről. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Zombola Pétert az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem zenei intézetének egyetemi tanárát választotta a 2026-os év zeneszerzőjének az International Classical Music Awards nemzetközi zsűrije. Első alkalommal részesült magyar alkotó a Composer of the Year díjban. Zombola Péter zeneszerzőként és egyetemi tanárként egyaránt aktív Európában és az Egyesült Államokban. Jelenleg a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán és az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanít. Alkotói életművének középpontjában nagyszabású zenekari és vokális művek állnak. Zeneszerzői stílusát a minimalizmus és a neobarokk gondolkodásmód ötvözete jellemzi. Munkásságát számos rangos szakmai elismeréssel jutalmazták, többek között Erkel Ferenc díjjal, Bartók Pásztori díjjal, valamint Artisius díjjal. 77 fő vette át tanúsítványát a Senior Akadémia őszi félévének zárásaként az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kápolnájában tartott ünnepségen. A kurzusok célja megszólítani és hasznos tudással felruházni a szépkorúakat, segítve az élethosszig tartó tanulást, valamint hogy megakadályozza az elmagányosodást és támogassa az időskori aktivitást. A Senior Akadémia kurzusai fél évente heti rendszerességgel 10-12 alkalommal kerültek megtartásra. A szervezők mindenfél évben hirdetnek kurzusokat a hitélet, a számítógép használat, a borkultúra, a teremtésvédelem, valamint az egészség megőrzés témakörökhöz kapcsolódva. Az idei fél évben az érdeklődők a mesterséges intelligencia alkalmazása a gyakorlatban, a bioetikai kérdések, a szenior mozgásprogramok aktivitás időskorban és a klímaváltozás, hatások, válaszadás kurzusok közül választhattak. Az eseményen résztvevő 77 fő 88 tanúsítványt vett át, hiszen voltak, akik a fél év során 2 vagy 3 kurzust is teljesítettek. A tavaszi fél évben ismét készülnek a szervezők kurzusokkal a szépkorúak számára. Januárban is nyílt napra várta az érdeklődőket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely ez alkalommal is nagy érdeklődésnek örvendett, hiszen közel 800 továbbtanulás előtt álló diák és kísérőik látogattak el intézményünkbe. Az esemény célja az volt, hogy átfogó és hiteles képet adjunk képzési kínálatunkról, a felvételi eljárás menetéről, az egyetemi mindennapokról, valamint az EKE közösségéről. Az esemény kezdetén dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, egyetemünk rektora köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte, Egyetemünk nem csak szaktudást ad, hanem irányt is mutat, és felkészíti a hallgatókat a gyorsan változó világra. Bukta Péter, az Oktatási Hivatal Tájékoztatási Osztályának vezetője részletes tájékoztatást adott a 2026-os felvételi eljárásról, a pontszámításról, illetve hasznos tudnivalókat és határidőket osztott meg a felvételizőkkel. Bíró Balázs, egyetemünk karrier és pályatervezési irodájának vezetője beszámolt a nyílt nap programjairól, az intézményi pontokról és az ösztöndíjakról is. A program során részletes tájékoztatást nyújtottunk az egyes karokról és szakokról, valamint segítséget adtunk a jelentkezéssel és pontszámítással kapcsolatos kérdésekben. Az általános információs előadásokat szaktájékoztatók egészítették ki, ahol oktatóink és hallgatóink személyesen válaszoltak az érdeklődők kérdéseire. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampusza is megnyitotta kapuit. A nyílt nap során a vendégeket Varró Bernadett, a kampusz megbízott főigazgatója köszöntötte, aki kiemelte a kampusz fókuszában álló szakjait, melyek elvégzését követően lehetőségük lesz a végzett hallgatóknak emberekkel, valamint gyerekekkel foglalkozni. Emellett elmondta, az intézmény másik lába az informatika, amely a most kialakuló, fejlődő iparákba biztos alapokat nyújt. Majorné Csikós Márta, az Oktatási Igazgatóság csoportvezetője tartott előadást, melyben fontos felvételi információk, valamint határidők hangzottak el. Ezt követően szaktájékoztatókon vehettek részt az érdeklődők, ahol lehetőség volt egyetemünk oktatóitól információkat megtudni, valamint hallgatóink is megoszthatták tapasztalataikat, és válaszolhattak az érdeklődők kérdéseire. Az intézmény, amely egy családias légkört nyújt minden hallgató számára, ezen az eseményen is megmutatta az érdeklődőknek azt, hogy közvetlen környezetben személyesen tapasztalhassák meg a már sokszor említett Eszterházi érzést. 2026. szeptemberétől új, angol nyelvű mesterséges intelligencia informatikus mesterképzés indul egyetemünkön, amely mérföldkőnek számít az intézmény képzési kínálatában. A szak első alkalommal válik elérhetővé hazánkban, válaszul a technológiai fejlődés és a munkaerőpiac egyre növekvő igényeire. A képzés nappali tagozaton indul állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában, és átfogó, gyakorlatorientált tudást is kínál a mesterséges intelligencia legfontosabb területein. A szak elsősorban azoknak szól, akik már rendelkeznek informatikai alapképzettséggel, és szeretnék tudásukat egy gyorsan fejlődő, kiemelten keresett területen tovább mélyíteni. A képzésre gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus vagy programtervező informatikus alapszakon végzett hallgatók jelentkezését várjuk. Az új mesterképzés kiváló lehetőséget kínál mindazok számára, akik nemzetközi szinten is versenyképes tudást szeretnének szerezni, és aktívan alakítanák a digitális jövőt. Az érdeklődők számára a jelentkezés január 31-től válik elérhetővé a felvi.hu oldalon. A jelentkezési határidő 2026. február 15. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Ismét meghirdette az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem anglisztika és amerikanisztika tanszéke és az idegennyelvi képző és szolgáltató központ prezentációs versenyét középiskolások számára, a Tell Your Story-t. A népszerű kétfordulós versenyre 2026. március 6-án negyedik alkalommal kerül sor a líceumban. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Most pedig következzenek az egyetem sporthírei. Győzelemmel kezdtük a 2026-os évet, az NB1 B13. Fordulójában idegenben egy végleteki kiélezett rangadón szereztünk 2 pontot a Komárom VSE otthonában. A sikerrel tovább nyújtottuk veretlen bajnoki sorozatunkat, és újabb fontos lépést tettünk céljaink felé. A nehézségek sem kerültek el minket, hiszen Tóth Lea sérülése után egyik vezérünket is elvesztettük Hadnagy Fanni személyében. A pihenő után rögtön egy nagyobb rivális otthonába utaztak a lányok, ahol bizony senkinek sem volt egyszerű dolga. Az első percekben kerestük a ritmust, közben a hazaiak gyorsan több gólos előnyt alakítottak ki. A kezdeti nehézségekhez korai kilátások is társultak, de csapatként reagáltunk a helyzetre. Rendeztük a védekezésünket, türelmesebbé váltunk a támadásban, és fokozatosan visszajöttünk a mérkőzésbe. A találkozó a folytatásban igazi rangadóvá vált. Fejfej mellett haladt a két együttes, a vezetés többször gazdát cserélt, egyik csapat sem tudott tartósan előrelépni. A második félidő hajrájában is nyílt állással érkeztünk, amikor a legnagyobb szükség volt a higgadtságra és a mentális erőre. Az elmúlt 13 forduló megmutatta, hogy a véghajrában rendkívül élesek és sikeresek tudunk lenni. Egyénileg is akadtak kiemelkedő teljesítmények. Zsigó Zsanett 7 találattal járult hozzá a sikerhez, még Alexandra Zarag fontos védekezéssel segítette csapatunkat a hajrában. Ugyanakkor ez a mérkőzés azt is bizonyította, hogy az Esterházy SC ereje az egységben és a közös küzdésben rejlik. Olvasható az Esterházy SC hivatalos oldalán. A Pécs elleni találkozó felkészülése zaklatott volt, hiszen betegségek és súlyos sérülés is hátráltatta a lányokat. Tényleg nehéz időszak volt a női kézilabda csapatunknak, hiszen Tóth Lea és Hadnagy Fanni után egy újabb fontos játékos szenvedett súlyos sérülést. Így kezdődött a 2026-os esztendő első hazai bajnoki találkozója, ahol az első félidőben érezhetően kereste magát a csapat. Ennek eredménye egy pécsi előny volt a szünetben, ahol 10 perc állt rendelkezésre, hogy rendezze a sorait Kocsis Csaba vezetőedző. Ezt követően még nagyobb sebességre kapcsoltak a hazaiak, egy csapatként közbe tartotta innen a pontokat. Ki kell emelni, hogy újra megmutatták a lányok, hogy ez a kohézió és az egymásért való küzdelem, ami itt van, az páratlan. Egyéni szinten is két extrát ki kell emelnünk. Zsigó Zsanett és Orel Bettina is 10-10 gólt vállalt magára, igazi vezérek voltak a pályán.
Líceumi Krónika, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Nyiradonyi zöldedőben születtem, anyám se volt mégis főnevelő.
Bodnár Cecília az egyetem énekzene és történelem osztatlan tanárképzés szakos harmadéves hallgatója alig pár hónapja nyerte el az Aranypálva nagy díjat a 30. EGRI népzenei gálán. Október 11-én ismét elismerték tehetségét és munkáját Dabason, ahol olsvai díjat kapott. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon gratulálok az elismerésedhez.
Én köszönöm, hogy itt lehetek, és nagyon szépen köszönöm a gratulációt.
Ugye a beszélgetésünk apropóját az első díjad adta volna, a nagy Aranypálva díjad. Viszont ugye közben nyertél még egyet. Innen adódik a kérdés, hogy mióta kezdtél el énekelni, mióta foglalkoztat ezt téged?
Igazából én már kisgyermekkorom óta éneklek. Rendszeresen általános iskolába kezdtem el vele foglalkozni, és nagyon hálás vagyok az akkori tanárnőimnek, hogy bevezettek a népdal világába. És ahogy ide kerültem az egyet, vagyis hát előtte még ugye a gimnáziumba is énektagozaton végeztem, nagyon hálás vagyok Puskás Bernadett tanárnőnek, hogy úgy szintén folytatta velem a népdali világot, és számos versenyen részt vettünk együtt, úgyhogy köszönöm neki a megtisztelő bizalmat. És hát itt az egyetemen Szabó Viola tanárnővel folytattam a népdal világát, és így kerültem így ő általa a Kóta versenybe, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Nagyon sok jó embert ismertem meg, és az a bizalom, amit tanárnőtől is kapok minden egyes verseny alkalmával, az leírhatatlan érzés számomra.
Ha már ilyen fiatalon elkezdtél énekelni, akkor úgy adódik a kérdés, hogy a családodban volt esetleg, aki ilyennel foglalkozott, vagy akinek így nagyon fontos volt így a hagyományőrzés, illetve az éneklés?
Az az igazság, hogy a családomban nem. A szüleim, apukám terén volt egy kisebb zenei háttér, viszont anyukám terén így nem igazán. Szóval én úgy gondolom, hogy ez Isten áldása, hogy én ezt a tehetséget kaptam, és hogy én ezzel tudok élni itt a mai világban.
Itt már említettük a Kóta versenyeit. Előtte voltál már valamilyen énekhez kapcsolódó versenyen?
Persze, számos énekversenyen részt vettem. Ami így rögtön eszembe jut, az gimnáziumban volt a Tisztán innen Dunántúl énekverseny. Az számomra nagyon emlékezetes volt. Aztán ugye így becsöppentem a Kótába, és ennek nagyon hálás vagyok.
Egyébként szoktál még izgulni versenyek előtt, vagy már ez annyira megszokottá vált számodra, hogy már így szinte rutin?
Én úgy gondolom, hogy egy természetes, kismértékű izgulás mindenkiben van. De régen nagyon-nagyon izgulós voltam, tehát minden versenyem előtt tényleg remegő kezekkel mentem fel, és a hangomon is hallatszott, hogy izgulok. Viszont most én úgy érzem, hogy mikor kiállok a színpadra, akkor én azt szeretném átadni, amit tényleg én szeretetet érzek a népdal iránt. És úgy vettem észre, hogy ez a közönség is érzi. Amikor én kiállok, akkor felszabadultan érzem magam, és csak szeretném azt átadni a közönségnek, ami bennem van.
Az Aranypálva nagydíj egy magyar népzenei elismerés, amelyet a Kóta, vagyis a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége ad át kiemelkedő népzenei együtteseknek és szólistáknak. Arra lennék most itt kíváncsi, hogy te együttesben vagy szólóban léptél fel.
Én mindig szólóban léptem fel.
És ez miért alakult ki így egyébként?
Hát Igazából ugye én kórusban is éneklek. Itt az egyetemen is, illetve a gimnáziumban is énekeltem. Már most, ha így visszafele mentem, akkor általános iskolában is. Viszont így legtöbbször énekversenyeken mindig szólóban indultam. És számomra ez így megmaradt. És úgy érzem, hogy én így tudok a legjobban kiteljesülni, hogyha egyedül kiállok, és azt, amit megtanultam, ezt így át tudom adni. Szóval ez így hagyomány maradt.
És ezen a versenyen milyen dallal léptél fel egyébként?
Hát ezen a versenyen nyíradonyi népdallal léptem fel, amit Szabó Viola tanárnővel állítottunk össze. Nekem nagyon tetszett maga az összeállítás folyamata is, tanárnővel mindig összeültünk, elpróbáltuk, mindig bíztatott, ezt nagyon kiemelem, szóval ezt minden egyes verseny alkalmával én magammal vittem. Úgyhogy úgy érzem, hogy ez a nyíradonyi népdal vonal, ez nagyon közel áll hozzám. És ez onnan is ered szerintem, hogy amúgy én Szabolcs megyében születtem, és szerintem ez azért így közel áll egymáshoz.
Most annak, aki nem ismeri ezeket a népdalokat, így mit mondanál el róluk, mi jellemző rájuk?
Hát amit éppenséggel én énekeltem, a nyíradonyi, igazából ez egy fájdalom, amit kifejez az elején, idézem, beteg a szeretőm, az ágyban fekszik, szóval így ez a fájdalom, amit így a szerelme iránt érez. Aztán ugye ezen a népdalon belül ugye említi, hogy nyíradonyi zöld erdőben születtem, szóval így ahonnan jöttem, szerelem, ez a tipikus, ami a népdalokban megfigyelhető.
És milyen élmény volt átvenni a díjat?
Hát, ez egy leírhatatlan érzés amúgy, tehát, hogy én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ideig eljutottam, és úgy gondolom, hogy ilyen fiatalon, ilyen szép díjban részesülni, ez egy nagyon nagy dolog. És amikor kimondta Birinyi József zsűri elnök a nevemet, hát én csak mosolyogni tudtam. És azt éreztem, hogy nagyon hálás vagyok, hogy én ezt átvehetem, hálás vagyok, akik ezen az úton végig támogattak engem, és köszönöm az Istennek, hogy ilyen áldást adott nekem, hogy ilyen tehetséget adott nekem.
Te most 3. éves vagy, pontosan mennyi idős vagy?
Én 21 éves vagyok.
21, úristen, még tőlem is fiatalabb. Nagyon-nagyon durva.
Igen.
És tényleg hatalmas elismerés egy ilyenben részesülni. Vannak Igen. egyébként ilyen célkitűzéseid, amilyen díjakban még szeretnél részesülni, vagy amit mindenképpen el szeretnél érni?
Mindenféleképpen van. Nekem az egyik nagy álmom a Fölszállott apáva című műsorba majd jelentkezni, amiről most sajnos lemaradtam, mert május 19-ig lehetett jelentkezni, de úgy gondolom, hogy minden okkal történik. Szóval figyelni fogom a határidőkiírás mindenféleképpen, és szeretnék felkészülni rá pontosan, és tényleg, hogy ott is meg tudjam mutatni a tehetségemet.
Akkor úgy látom, hogy ez a népzenei vonal, ami téged leginkább megfogott. Egyébként a hagyományőrzésnek más formáit is űzöd, vagy ehhez hogy állsz?
Hát igazából csak a népdal éneklés, amit én hordozok magammal. Nagyon szerettem volna régen néptáncolni, sajnos ez nem jött össze, viszont én úgy gondolom, hogy én ezt szeretném mindig is továbbvinni, a népdal éneklést.
És akkor térjünk egy kicsit a Dabason szervezett, szintén Kóta által szervezett énekversenyen, ahol Olsvai díj elismerésben részesültél, ami a célid is volt. Hogyan készültél fel erre a versenyre, és mit adtál elő?
Hát ott nyíradonyi népdalcsokorral indultam, úgy szintén. Készültem, tehát nem azt mondom, hogy minden nap, mert úgy éreztem, hogy már én ebben a népdalcsokorban olyan biztos vagyok, hogyha még álmomból felkeltenek, én akkor is el tudom az adott hangról pontosan elénekelni, szóval, de azért kemény munka van mögötte, az indulástól, ahhoz, hogy elérjek adáig, hogy tényleg bármikor el tudom énekelni, és hát dolgoztam azért vele az elején, de úgy érzem, hogy most már úgy kialakult, hogy bármikor el tudom énekelni.
Itt már említettél egy kifejezett népdal csokrot, viszont ezen kívül vannak még olyan különböző tájak népdalai, amik úgy megfognak téged?
Igen, engem a moldvai népdalcsokrok nagyon megfognak, és nagyon szeretnék foglalkozni vele, amit már tanárnőnek is jeleztem, hogy szeretnék majd egy ilyen összeállítást. Nekem nagyon-nagyon tetszenek a díszítések, és maga az előadásmód is. Úgyhogy most szeretnék abba a tájegységbe is belelátni, megtanulni onnan népdalokat, és utána, ami a fülemet így vonza, vagy megragadja, akkor abban is, abban a műfajban.
Igen, arra a térségre egyébként egy ilyen tájszólás is jellemző, igen. Ha jól tudom, akkor ez a zenékben is megjelenik abszolút.
Igen, mindenféleképpen persze.
És mondjuk ez mekkora kihívás neked?
Számomra nem nagy kihívás. Nagyon sokat szoktam népdalcsokrokat hallgatni, illetve népdalokat is magában, és nekem nagyon hamar megragadnak. Én nagyon könnyen tanulom. Én ennek nagyon-nagyon örülök, úgyhogy úgy gondolom, hogy számomra ez egyáltalán nem nagy kihívás.
Jó ezt hallani egyébként. Ennél is megkérdezem, hogy milyen érzés volt átvenni ezt a díjat, és milyen érzés volt az, hogy ilyen rövid időn belül egy újabb rangos elismerést tudhattál magadénak.
Számomra ugye ez volt a Kóta Aranypálva nagy díj után, ugye az Olsvai Imre díj, amit el szerettem volna nyerni. Én teljes nyugalommal érkeztem meg a versenyhelyszínére. Nagyon örültem, hogy ott lehetek. Nagyon jó volt a színvonal is, úgyhogy ez is hozzájárult, illetve én nagyon-nagyon boldog voltam abban a pillanatban, és számítottam rá egy kicsit, hogy el fogom nyerni ezt a díjat, de nem volt olyan nagy mértékben meg bennem ez. És hát amikor idézem, kimondták azt, hogy Bodnár Cecília Olsvai Imre díjban részesül, hát én nagyon-nagyon boldog voltam. Édesanyukám volt ott jelen velem, és hát szó szerint már így ugrándozva jöttem vissza, hogy sikerült, és elértem ezt is. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog voltam.
Te ugye tanárszakon vagy most itt jelenleg az egyetemen. Hogy érzed egyébként így később a hivatásodba, hogyan tudod ezeket majd beépíteni?
Én mindenféleképpen a népdalt, én úgy tudom, hát ugye ez az órákban is megjelennek. Szóval a népdal tanulás, népdalok hallgatása, de mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy élni kell azzal a lehetőséggel, hogyha van versenykiírás. És próbáljuk meg, és menjünk, és gyarapítjuk, és biztassuk a gyerekeket arra, hogy igen, erre van lehetőségünk, és ez egy nagyon-nagyon szép dolog, hogy a néphagyományt ezt tovább tudjuk vinni, és tudjuk őrizni ezeket a csodás hagyományokat.
Azért, hogyha ilyen idősekkel beszélgetek mondjuk zenéről, akkor sokszor egészen más műfajokkal jelentkeznek, akár tehetségkutatókba, akár hallgatnak vagy énekelnek ilyeneket. Neked hogy kezdődött a népzene szeretete? Hogyan jutott el ez hozzád?
Hát én kiskoromban is nagyon sok, a családból is ugye hallgattam a népdalokat, tehát ez nekem onnan is ered, de az általános iskolában ott kezdődött minden amúgy. Tehát, hogy tanárnőik által annyira megszerettették velem ezt a műfajt, és amikor elkezdődött a versenyek sorozata, akkor viszont teljesen úgy éreztem, hogy én ebben a műfajban tudok kiteljesedni. Úgyhogy szerintem ez így kiskoromtól kezdve bennem van.
Akkor gondolom ez hozzájárult ahhoz is, hogy tanári pályára lépjél.
Igen, igen, mindenféleképpen.
Még így a beszélgetés végére arra lennék kíváncsi, hogy mit jelent számodra az Esterházy érzés. Itt már harmadéves vagy, ezért már töltöttél bőven itt az egyetemen egy jó pár évet, illetve mondtad, hogy tanáraiddal is nagyon közeli kapcsolatot ápolsz. Mit jelent számodra ez?
Számomra nagyon nagy dolog, hogy én az Esterházyra felvételt nyertem. Nekem ez egy nagyon nagy álom volt, ami 2023-ban bevalósult, és elkezdtem a tanulmányaimat itt Egerben. És nekem ez egy nagyon-nagyon boldog érzés, hogy én itt lehetek, és nagyon hálás vagyok a tanáraimnak, akik itt tanítanak, és nagyon hálás vagyok annak a közösségnek, akivel itt nagyon szoros kapcsolatunk alakult ki, így az éneken is, illetve ugye a történelem részen is. Nagyon, nagyon nagy dolog Esterházynak lenni, én úgy gondolom, és nagyon, nagyon nagy boldogsággal tölt el engem, hogy itt lehetek ebben a csodás városban.
És ha már így itt vagy, és egy hangpodcastről beszélünk, akkor arra szeretnélek kérni, hogy akkor ebből a népdalcsokorból, akár amelyiket előadtad, vagy amelyik úgy nagyon közel áll a szívedhez, akkor ezt előadnád nekünk.
Persze, nagyon köszönöm.
Nyiradonyi zöld erdőbe születtem, anyám se volt, mégis fölnevelődtem. Úgy nőttem föl, mint erdőben a virág, árva vagyok, nem süt rám a napsugár.
Lícómi Krónika, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.